Szabó Zoltán vagyok, Pécsről érkeztem. Nagyon röviden engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, hogy mégis mivel foglalkozom. Én dietetikus vagyok, ez a főiskolai végzettségem. Az egyetemi oklevelemet is táplálkozástudományból szereztem, ezen felül sportdietetikával foglalkozom, és jelenleg itt dolgozom a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán, mint adjunktus. 2019 óta az előbb elhangzott egészségnevelési folyóirat kapcsán az Elek Életmód Központnak a neve, én itt is dolgozom, minden turnuson ott vagyok. Nagyjából hasonló előadás tematikával, mint itt, csak ott ez lényegesen részletesebben több oldalról igyekszem a vendégek, illetve a betegek elé vinni ezt az anyagot. És akit esetleg jobban érdekel a növény alapú étrendnek a világa, illetve az, hogy én ebben milyen szerepet töltök be, két helyen tud ezzel kapcsolatban informálódni. Az egyik, ez a kis weboldalam, ez 2019 óta elérhető, nagyon egyszerűen meg lehet jegyezni, ez www.húsontúl.hu. Itt találhattok olyan szakmai anyagokat, amelyeket én igyekszem nem csak a laikusoknak, mint ebben a körben, hanem abszolút szakmai céllal is magán az akadémiai vonalon belül megmutatni. Illetve hát, hogyha valaki Facebookon szeretne követni, ott is megtalálható vagyok, Szabó Zoltán húsontúl.hu néven. Mai előadásról egy pár gondolatot, mivel készültem nektek erre az alkalomra. Három oldalról szeretném, mint egy felvillantás szerint nagyon szűk az időnk, de mégis mind a három oldalról szeretnék egy felvillantásszerű képet átadni, vagy bemutatni nektek, amely lehetőséget teremt arra, hogy megértsük, hogy ahogy ennek az előadásnak a címe is hangzik, hogy miért több mint egy megoldás a növény alapú étrend. Először is nyilván és leghangsúlyosabban az egészségügyi oldalról szeretném bemutatni nektek ezt a kérdéskört. Ezt kiegészítem különböző ökológiai, a környezetünket érintő kérdések és hát megoldások bemutatásával, és egy picit szeretnék belemenni táplálkozás etikai kérdésekbe is. Mindegyik témához, különösen az utolsóhoz javaslom, hogy aképpen közelítsünk, semmi esetre sem az a célom, ezeknek a kérdéseknek a bemutatásával, hogy bárkit is az esetben kellemetlen érzésekkel töltsek föl, vagy bizonyos szinten bíráljam például mondjuk az életmódját bárkinek. Nem erről van szó. Viszont az én célom nemzetesen az, hogy egy olyan perspektívából mutassam be ezeket a kérdéseket, amelyeket hát nem igazán tartunk szem előtt. Nem biztos, hogy értjük, vagy értékeljük ezeket a kérdéseket kellő alaposággal. Így ennek a folyamatnak, úgy is mondhatnám, hogy a revideálásnak, tehát az újragondolásnak a folyamata az értelemszerűen ilyen érzések megjelenésével is járhat. Ez nem gond, de nem ez a célom. Így inkább arra bíztatok mindenkit, hogy legyen ez egy olyan fajta közös gondolkodás, ahol az itt bemutatott, általam feltárt összefüggésekkel mindenki majd azt kezd, amit szeretne. Jó? Én szerintem ez lesz a legjobb, hogyha így indulunk benne. Először is kulcsüzenettel szeretném kezdeni az egészségünkre vonatkozóan. Mai világban én is azért viszonylag fiatalok között, egyetemisták között mozgok leginkább, és sokszor megkapom azt a kérdést, hogy hát még akár kimondva vagy kimondatlanul is egyébként, hogy mire jó ez az egész felhajtás, mit foglalkozunk mi az életmódunkkal, hát főleg a fiatalok ugye azért, ők azért még kevésbé érzik mondjuk a kor előre haladtának a kevésbé áldásos szelét. De talán a mi oldalunkról is jó ezzel a kérdéssel egy picit tisztába kerülni, hogy miért foglalkozzunk az életmódunkkal. Mire jó ez nekünk? Egy csomó macera van vele, oda kell figyelni, nagyon sok minden idézőjelben jótól, ugye világi jóról beszélek, megfosztja magát az ember, és hát akkor ennek így mi értelme van. Én körülbelül, bocsánat, egy kis zárójelben ezt hagyd mondjam el, nagyon aranyos tapasztalatom volt édesanyámmal kapcsolatban. Körülbelül olyan 7-8 éve én már teljesen növényi étrenden vagyok, és izgalmas volt, mert megkérdezte egy pár hónappal előtte, vagy pár hónappal ezelőtt, hogy én már soha nem fogok egy jót enni. És így erre nagyon egyszerű volt a válaszom, persze nyilván értem az anyai aggodalmat mögötte, hogy hát édesanyja, én mindig a lehető legjobbat eszem, tehát hogy ez ilyen egyszerű. De visszatérve az alap gondolathoz, miért foglalkozunk az egészségünkkel? Mi a haszna egyáltalán, ha foglalkozunk az egészségünkkel? Na hát erre igazából szakirodalmak garmadáját hozhatnám. Itt most éppen egy olyan tanulmányból idézek nektek, amely Európában folytattak le, ráadásul már viszonylag régen, ez 2009-es adat, amit most be fogok mutatni. Az adat az arról szól, hogy pusztán 4 életmódbeli tényező megváltoztatásával a krónikus betegségnek közel a 80%-a az megelőzhető lenne. Ez egy picit, hogyha kisarkítom, ez azt jelenti, hogy mondjuk az a 10 ember, akinek ma, most mondok egy ilyen krónikus betegséget, nyilván mindnyáján tudjátok, mire gondolunk, hogy a szívérrendszeri betegség, daganatos megbetegedések, egyéb légzőszervrendszeri betegségek, neurodeg és egyéb degeneratív megbetegedések, jó hosszú sora van ennek, de ha csak mondjuk arra gondolok, hogy a szívérrendszeri betegség, ugye amikor a magyar halálozás 3/4-éért helyek közel, mint legfőbb haláloki tényező szerepel, ha arra gondolok, hogy az a 10 ember, akinek ma mondjuk megállapították, hogy koronária ér szűkülete van, 8 esetben, ha megfelelő az életmód, akkor ez a diagnózis nem születhetett volna meg. Ez egy elég erős állítás, de ahogy látjátok, egy kicsit, ahogy mondtam is, kisarkítva, mégis van, talán megállja a helyét. Illetve még egy dologra felhívnám a figyelmeteket ezzel a 4 életmódbeli tényezővel kapcsolatban. Persze lehetne többet is említeni, stb. Most ez a vizsgálat erről szólt, ez volt a fő megállapítása. Ha megnézzük ezt a 4 életmódbeli tényezőt, akkor talán még inkább, és ez, amit még jobban alá szeretnék húzni, hogy min múlik ez a 4 életmódbeli tényező. Min múlik az, hogy én dohányzom, vagy nem? Min múlik az, hogy én hajlandó vagyok-e rászállni a napomból fél órát intenzív fizikai aktivitásra? Min múlik az, hogy én figyelem a testsúlyomat? És min múlik az, hogy én mit eszek meg? Talán érzitek a kérdésből, amire utalni szeretnék, hogy ezek olyan tényezők, amelyek az egyén szintjén definiálhatók. Azaz, az én döntésemtől függ. Kicsit megint, hogyha kisarkítom ezt a vizsgálati eredményt, akkor oda jutunk, hogy tulajdonképpen 80%-ban eldönthetjük, hogy betegek leszünk vagy sem. Ez nagyon erős kifejezés, de érdemes azt is megnézni, és én ezt szoktam a hallgatóknak is bemutatni, ahogy most nektek is, hogyha az ember ezt a 4 dolgot összerendezi az életébe, mire számíthat? Ugye, talán jó ezzel is tisztában lennünk. Nagyon egyszerű a dolog. 93%-kal kevesebb cukorbetegség, 81%-kal kevesebb szívinfarktus, 50%-kal kevesebb stroke és 36%-kal kevesebb rosszindulatú daganat. Ha lenne egy ilyen tabletta, aminek ez lenne a hatása, és ezt így mindenkinek odaadnám, szerintem habozás nélkül mindnyájan bevennénk. Hát ez nem tabletta, hanem ez csak az életmód. Az életmód közül nyilván táplálkozásról szeretnék nektek beszélni, hogy ez a vizsgálat is mondja, hogy ő mit ért megfelelő életmód alatt, nagyon egyszerű egyébként, több növényi, több teljes értékű növényi nyersanyag beiktatása az étrendünkbe, és emellett már, ahogy mondom, ez 2009-ből származik, tehát ez semmi újdonság nincs, kevesebb állati eredetű élelmiszernek a fogyasztását is beleérti abba, amit megfelelő étkezésnek fogad el ez a tanulmány. Ha már megfelelő étkezésnél vagyunk, itt ugye a kevesebb állati eredetű élelmiszer szerepel, hát mennyi a legkevesebb állati eredetű élelmiszer fogyasztás, ugye ez a nulla. Miért is vagyok én ezen az oldalon? És hogy néz ki az, amikor valaki valóban teljes értékű növényi alapú étrendet fogyaszt? Itt lehet látni, megint nem kell nekem elhinni, tehát itt látjátok, ahogy a szervezet többi részében is, azokat a hivatkozott tanulmányokat, amelyeket én magam is felhasználom, illetve amiről beszélünk. Hogy néz ki ez a fajta táplálkozás? Rémesen egyszerű egyébként. A gyümölcsök, a zöldségek, a hüvelyesek, a teljes kiörlésű gabonák és az olajos magvaknak a mértékletes fogyasztásáról van szó. Ez még persze kiegészül például fűszerekkel. Én például kifejezetten szoktam javasolni, én magam is használom, főleg most, ahogy beköszönt ez a kicsit ilyen nyálkás, őszies idő, mint a csíráknak a fogyasztását, és még egy pár dolgot lehetne említeni, de lényegében ez az az öt fő komponens, amelynek szerepelnie kell megfelelően összeállított növény alapú étrend esetén. Nem bonyolult, nem egy újdonság egyébként, ez is nagyon izgalmas. Az első vegán szakácskönyvet egyébként már az 1800-as évek elején megírták, tehát ebben is egy picit el lehet kalandozni, egyébként nagyon érdekes a kultúrtörténet ennek a fajta táplálkozásnak. Miért mondom azt, hogy csak növényeket fogyasszunk? Aki először hall talán erről a kérdésről, annak ez furcsa lehet. Hát az első dolog, ami miatt ezt mondom egyébként, ezt majd mindjárt kicsit kifejtem, mert itt van ezen az ábrán, nem direktben, hanem indirekt módon, állati eredetű élelmiszerre a szervezetünknek nincsen szüksége. Nincsen egyetlen egy olyan tápanyag sem, amit kizárólag növényekből ne tudnánk megfelelő minőségben és mennyiségben bevinni a szervezetünkbe, ahhoz, hogy ennek a teljes egészsége a teljes életünkben, kezdve egyébként a fogantatástól, kisgyerek, felnőtt, idős kor esetében, illetve sportolók esetében is ne lenne megfelelő. Megint nem kell nekem elhinni, ezt csak a világ legnagyobb táplálkozástudományi és dietetikai szervezete, az amerikai táplálkozásnövés dietikai szervezet fogalmazta meg. Itt látjátok, hogy 2016-ban adták közzé ezt az állásfoglalást, ami tehát azt mondja, hogy minden növény alapú étrend, ideértve azt, amiről én beszélek, teljesen növény alapú étrend megfelelő lehet. Ennek vannak kritériumai értelemszerűen. Tehát az, hogyha az ember otthon nekiáll és kidobja a rántott húst, és helyette mondjuk egész nap salátát rágicsál, na ettől még nem biztos, hogy sok minden fog változni. Tehát itt is vannak feltételek, amelyeknek meg kell felelnünk. A jó hír az az, hogy ez nem túl sok ez a feltétel. Egyébként eleget kell enni, és kellően változatosan. Nagyjából ennyi körülbelül. Még egyszer mondom, nem bonyolult a növény alapú étrend. Persze lehet bonyolult is, túl lehet bonyolítani, ez egy másik problémakör. De alapvetően nem az. Amit tehát kimond ez az állásfoglalás, hogy egy ilyen táplálkozás esetén nem alakulnak ki hiánybetegségek. Ez kettő kivételt említ, a D-vitamint, illetve a B12 vitamin. Mind a kettőt mindjárt elmondom, jó? És ugye, ahogy látjátok is, tehát minden életszakaszban megfelelő lehet. Ez az állásfoglalás bár direktben nem kommunikálja, de mégis indirekt ki lehet belőle olvasni. Mert hogyha lenne olyan mágikus tápanyag a bármilyen állati eredetű élelmiszerbe, ami a szervezetünknek bármely szakaszában, ugye a fejlődést, illetve a időskor esetében is, hogyha nekünk arra szükségünk lenne, akkor ezt az állítást nem lehetne elfogadni. Értelemszerűen el lehet fogadva, ezért ez így rövidre zárja ezt a kérdést. Mondom a két kivételt. A D-vitamin, ezzel kezdem, ez nagyon egyszerű. A D-vitamin az nem egy táplálkozási probléma, bár valóban vannak olyan élelmiszereink, amelyek tartalmaznak D-vitamint, de alapvetően a D-vitamin az egy szervezetünk által termelt hormon. Hát mi történik ősszel, illetve télen? Nem jutunk elég napfényhez, ebből kifolyólag a szervezetünk egy külső fizikai tényezőnek köszönhetően nem tudja a saját D-vitamin igényét kielégíteni. Ugye belefeszülhetünk, csinálhatunk bármit is, még hogyha mondjuk süt a nap, akkor sem, mert a belsősi szög a napsugaraknak nem megfelelő. A lényeg az az, ezen az égövön ősz végétől tavasz elejéig D-vitamint ki kell egészíteni. Külső forrásból be kell vinnünk a szervezetünkbe, ellenkező esetben D-vitamin hiány alakul ki. A B12 egy kicsit trükkösebb. A B12-t az talán, aki már foglalkozott ezzel a fajta táplálkozással, már lehet, hogy hallotta olyan relációban a táplálkozást, a növényi táplálkozást illetően, hogy hát szép és jó, de hát B12 vitamin az csak állati eredetű élelmiszerekben van. Aki esetleg hallotta ezt, de ha nem, annak is el kell, hogy mondjam, hogy ez az állítás, ez definitíve igaz. Tehát valóban B12-t kizárólag állati eredetű élelmiszerek kell az élelmiszereink közül, tehát sem a növények, sem a gombák, egyébként az, hogy mind a kettő anyagcseréje, az B12 vitamin független. No hát akkor ugye ennek az eladásnak itt a vége, és én mehetek haza, mert nincs jelentőség annak, amit mondok, ha ez valóban csak így önmagában igaz lenne. Bár ez az állítás önmagában igaz, tehát az állati eredetű élelmiszerek valóban tartalmaznak B12-t, csak akik így érvelnek, azok rendszerint elfelejtik azt a következő állítást hozzátenni, hogy bár B12-t az kizárólag az állati élelmiszerekben találunk, egyetlen többsejtű állat sem képes a B12 előállítására. Arra ugyanis kizárólag bizonyos mikroorganizmusok képesek, és ők maguk, mármint az állatok is, természetes táplálékaikból veszik föl a környezetből a B12-t, és így válnak ők, mint egy hordozóivá ennek a vitaminnak. Kis kiegészítés, egyébként az általunk elfogyasztott állati eredetű élelmiszer B12 vitamin tartalma, mivel maguk az állatok nem a természetes takarmányukat fogyasztják, ezért nem ilyen módon kerül már be az állat szervezetébe, hanem az ő esetében is a takarmány, általában erre a legjobb példát szoktam mondani, ez a boci. Ugye a boci az mit teszik a természetbe? Füvet. Hozzájut, megissza a kis vizet, hozzájut a B12-t, semmi problémája nincs. Mit teszik a boci a nagyipari mezőgazdaságba, mint haszonállat, ugye általában szemes takarmány. Ő sem jut hozzá B12-höz, éppen ezért az ő táplálkozását is kiegészítik B12-vel, azért, hogy ő maga is már, mint az állat életben maradjon, és így ugye az állati termék fogyasztója is hozzájuthat a B12-höz. Semmi szükség erre. Nem az állati termék a lényeg, hanem a B12. Ahogy kiegészítjük egyébként az állatok táplálkozását, így a saját táplálkozásunkat is ki kell egészíteni ezzel a vitaminnal. Most ezt a kérdést itt lezárom, de mindenkit, aki most gondolkodik, vagy már bele is fogott és elindult a növény alapú étrend útján, legyen ez akár annyi, hogy lecsökkenti az állati termékeknek a fogyasztását, vagy akár teljesen elhagyja, minden esetben gondoskodni kell megfelelő és megbízható B12 vitamin kiegészítéssel. Az ember megkockáztatja azt, hogy vagy lesz elég B12 a szervezetébe, vagy nem, ennek egyébként 50-50%-a van nagyságrendileg, akkor többet veszthet, mint amennyit nyer. A kiegészítésről pontosan tudjuk, hogy biztonságos, hosszú ideig meg lehet oldani, és a B12 egy olyan vitamin, amelynek nincsen biztonságos legfelső beviteli értéke. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag sem szájon át egyébként, sem izomba adott injekció formájában a B12-t nem lehet túladagolni. Tehát ettől nem kell félni, nagyon biztonságos a kiegészítés. No de, inkább beszéljünk arról, hogy mi is az a növény alapú étrend, hogy néz ez ki a gyakorlatban. Ugye, aki esetleg már így étkezik, mint ahogy én is, azért sokszor megkapjuk ezeket a sztereotíp gondolatokat. Hát hagyd mutassak egy pár ellenpéldát ezzel kapcsolatban. Ezek az ételek, most már így lassan a vacsora időt is bőven elértük, úgyhogy egy kicsit elnézést kell, hogy kérjek mindenkitől. Nem az én kezem munkája, az én kedvesemé. Az itt látható ételek egyébként mindegyike fél, illetve háromnegyed órát vett igénybe, hogy ez így elkészüljön. Hogy akinek esetleg gondot okoz, hogy a növény alakú étrend az mennyire megvalósítható, vagy nem, vagy bonyolult, vagy egyszerű, vagy nem, akkor talán kis ízelítőt tudok adni ebből a kérdésből is. Na de nézzük, hogy mi is a növény alakú étrend esetén az a hatás, amire számot tarthatunk. Ugye az előbb bemutattam azokat az életmódi paramétereket, amelyekről biztosan tudjuk, hogy jelentős rizikó tényező csökkentőként vesznek részt betegségek ellen. Most kifejezetten a táplálkozásra gondolnék, ugyanis nagyon izgalmas tanulmányok vannak ebben a kérdéskörben is. Ez egy viszonylag régi 2001-es tanulmány, ahol azt vetik föl a szerzők, épp a hetednapi, kaliforniai hetednapi adventisták életmódját megvizsgálva, hogy gyakorlatilag ez a rizikó csökkenés, amit a megfelelő életmód kialakítása hoz létre, ez nem csak azt jelenti, hogy nem betegszünk meg ideje korán, hanem azt is, hogy az egészségben eltöltött életévek száma az növekszik. Tehát magyarul jobban élünk, hogyha megfelelő az életmód, és tovább is élünk. És számszakilag, még csak egy felvetés, hogy akár ez 10 évet is jelenthet az életünkből. Na most itt megint egy picit megállnék, mert hogyha megkérnélek benneteket, hogy tegye fel az a kezét, aki nem szeretne 10 évvel tovább élni, akkor szerintem mindenkinek lemaradna a keze. Valójában, amikor az életmódunkra nem figyelünk oda, akkor ezt a 10 évet, ezt így csökkentjük. Folyamatosan. És valaki ezt lecsökkenti annyira egyébként, aki teljes mértékben ignorálja a megfelelő életmódot, hogy akár 50-60 éves korban ettől a földi léttől el lehet köszönni. És én azt látom, sajnos ez a keserű tapasztalat a mindennapjaimban, hogy nem találkozok olyan családdal, ahol ez ne lenne, ez a tragédia, ez benne a családokban. És ez valóban tragédia, és én ezért szeretném nektek a figyelmeteket erre különösen felhívni, hogy ez valójában legnagyobb mértékben rajtunk, rajtam, rajtad múlik. Ez a 10 év. És ami nagyon izgalmas vizsgálat volt, ezt idén publikálták nagy szaklapban, itt már kifejezetten a táplálkozási tényezőket is gorcső alá vették, és nagyon részletesen ilyen modellvizsgálatokkal, elemzésekkel alátámasztva mutatták be azt, hogy milyen tényezők azok, amelyek a táplálkozási oldalról a legnagyobb hatást gyakorolják a várható élettartamunkra. Megmutatok egy párat. Például mondjuk a több hüvelyesnek a fogyasztása, és itt meg is állnék. Mennyi hüvelyest fogyasztunk átlagosan Magyarországon? Tudja valaki? Egy fő magyar embernek az átlagos hüvelyes fogyasztása, KSH adatot mondok, az 0,9 kg per év. Nem kell csodálkozni. Ugye? Nem csak az, hogy én régen, amikor menüztem, akkor néha a menüsornak a végén, mondjuk péntekenként, volt egy jókai bableves, és akkor ebbe így kimerült a hüvelyesek fogyasztása. Ma már szerencsére azért a választék az jelentősen bővült, ugye itt láttak egy pár hüvelyes félét, gyakorlatilag mindegyiket. Én azt látom, hogy ezt azért talán a legjobb napi szinten legalább egyszer fogyasztani, ahhoz, hogy ezt a pozitív hatást egyébként átéljük. Hüvelyesekkel kapcsolatban ezt azért emelem ki, mert sokak tudatában a hüvelyes fogyasztás az csak a kellemetlen hasi panaszokkal, puffadással, gázképződéssel jár együtt. Ennek sem kell így lennie. Ahhoz, hogy ez ne legyen így, sok mindent tehetünk. Először is maga az óvatos váltás a hüvelyesek esetében, ez egy jó stratégia. Jó, hogyha az első hüvelyesek, amiket fogyasztunk. Ugye, ha belegondolunk, hogy mondjuk valaki 40-50 éves korában vált, és mondjuk addig nem igazán találkozott a szervezete ezekkel az élelmiszerekkel, és akkor hirtelen egy nagy váltással beleugrunk, és akkor előzöli a szervezetet ez az élelmiszer, na hát az ott nyilván egy elég kellemetlen tünetet fog okozni. Hogy ez ne legyen így, itt legyünk óvatosak, és építsük föl ezt a változást a hüvelyesek fogyasztásával kapcsolatban. Erre a legjobb nekem mondjuk a humusznak a használatát javaslom. Ugye ez csicseri borsóból készül, meg tahiniből, ami gyakorlatilag pirított, őrölt szezámmal, köszönöm. És ez egy viszonylag feltárt élelmiszer, könnyebb az emésztés. És ezt egy nagyon szépen fenn is az ember rákenni, finom is egyébként, laktató is, úgyhogy ezt például lehet így kezdeni. Javaslom első körben mondjuk a lencseféléknek a használatát. Kevésbé jellemző rájuk a puffadás. Hogyha mi magunk készítjük egyébként ezeket a hüvelyeseket, jó őket például fedő nélkül főzni, illóanyagok el tudnak belőle távozni. El lehet önteni mind az áztatóvizet, mind a főzővizet egyébként egy párszor. És ha még így is panaszt okoznak, akkor miután elkészültek ezek a hüvelyesek, be lehet őket tenni a fagyasztóban, vagy éjszakára. Ez megint segít egyébként azoknak a molekuláknak az aprításában, amelyek a panaszokért felelősek. Így ezzel is csökkenthető ez a kellemetlen hatás. Jellemzően az a tapasztalat, hogy amint a szervezet megszokja azt, hogy találkozik végre ezekkel a hasznos nyersanyagokkal, akkor egy pár hét után ezek a kellemetlen panaszok, ezek gyakorlatilag eltűnnek. De ha megnézzük, akkor a több teljes kiölésű gabona esetében, a több olajos mag fogyasztás mellett azért láthatjuk azt is, hogy kevesebb a vörös hús, illetve a feldolgozott húskészítmény, illetve kevesebb nem csak az állati oldalról, hanem a növényi oldalról is a feldolgozott élelmiszer fogyasztása. Amit még ebből a tanulmányból kiemelnék kifejezetten, az az, hogy bármikor is kezdjük el az életmódunkat megváltoztatni, és jobb irányba befolyásolni, annak bizonyosan mérhető hatása lesz. Úgy írják, hogy egyébként aki 80 éves korában alkalmazza ezeket a változásokat, és valóban változtat is az életmódján, ez mindig több mint 3 évet nyerhet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hír, és nagyon sokaknak reményt adhat arra, hogy ha mondjuk valaki tényleg egy kicsit rosszabb egészségi állapotban van, akkor sem kell elkeseredni, és azt mondani, hogy akkor irány a hűtő és a véres hurka, és stb., mert bizony, hogy ekkorát lehet nyerni az életmódváltással. Még egy példát engedjetek meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, ami jól példázza, hogy egyfelől, hogy hol tartunk most, annak a megértésében, hogy maga az életmódváltás bizonyos betegségek esetén milyen jótékony hatással bír. Szívkoszorú betegségről tudjuk azt, hogy gyakorlatilag megfelelő életmóddal maga a szívkoszorúért betegség ez megállítható, és vissza is fordítható. Ezt mindjárt megmutatom. Ez megint egy nagyon erős kijelentés, de ezt se kell nekem elhinni, ugyanis a világ egyik legrangosabb orvosi folyóiratából idézem, ez a Lancet. Ráadásul ez sem egy új keletű dolog, tehát aki fölmegy az internetre és erre rákeres, az pontosan ugyanezt az eredményt fogja látni, mint amit most én itt elmondok nektek. Ez nagyjából, még egyszer mondom, ez bárkinek lehetősége. Miről szólt ez a vizsgálat? Dean Ornish-nak a nevéhez fűződik, és az volt az alapfelvetés, hogy vettek egy nagy csomó embert, akiknek igazolt vizsgált módon szívkoszorú erükben, ugye a szívnek a saját vérellátását biztosító erekben szűkület állt fent. Egy éves időintervallumban egy komplex életmódváltó programban részesültek, És hát nyilván ugye ennek az életmódváltásnak az egyik gerince volt maga a táplálkozásnak a megváltoztatása is. Érdemes kiemelni, hogy itt a 90-es években vagyunk, hogy Ornisék első egyéves vizsgálata az csak a vegetáriánus étrendről szól, majd ennek az 5 éves nyomonkövetéses vizsgálata, majd mindjárt megmutatom azt is, ott már teljesen növényi alapú étkezést vezettek be a betegeknek. De ha megnézzük, akkor tulajdonképpen látható, hogy miből is állt ez az étrend, és itt maga az állati termékekből ugye a legkevésbé rossz szerepel csupán, és az is opcionálisan, tehát nem kellett azt fogyasztani egyébként a résztvevőknek, ez csak opcióként volt megadva. Az is egy érdekes dolog, hogy nem alkalmaztak energiabeviteli megszorítást, ez azt jelenti, hogy nem mondták meg a résztvevőknek, hogy mondjuk csak 3 adag teljes kialési gabonát fogyaszthat, vagy hogy mondjuk csak félmarék diót ehet meg. Tehát annyit ehettek, amennyit akartak. Nyilván az elfogyasztott tápláléknak az összetételét azt viszont kontrollálták. Ez volt az a vizsgálat, amelyben egyébként már egy éves időintervallumban 91%-kal csökkentek az anginás rohamok. Ugye ez akkor áll fönt, az anginás roham, ez egy elég kellemetlen tünet együttes, amikor a szívkosszorúér szűkület kapcsán a szívizomhoz nem jut el elegendő mennyiségű oxigénben és tápanyagban gazdag vér, és ez a kínálat, amit a vérnek a kínálata, illetve a szívizom kereslete között egy differenciát hoz létre, és végső soron ez az oxigén hiányos állapot, ez egy erős, szorító, nagyon kellemetlen panaszt hoz létre. Na hát ez 91%-kal csökken. Itt lehet látni egyébként, ez az a két tanulmány, amiről most itt beszélek, ezt így, ahogy itt látjátok, ez bárki számára. Ezt most nyilván inkább az egészségügyjel foglalkozókra értem, mert ezt teljesen elolvasható. Megmutatnám ezeket az eredményeket, hogyha egy picit jöttök velem gondolatilag, akkor mutatnám, hogy innen indulunk. Mind a két csoportnál, mind a fehér áttetsző négyzet, illetve a teli kör esetében a szívkosszorúér szűkülete az nagyjából egy azon mértékbe esett. Innen indulunk, ugye ez a kiindulási pont. Azoknál, akik az életmódváltó programon mentek keresztül, ez a szűkület egy év után, ebben az esetben itt látható, egy év után ez a szűkület ez csökkent. Itt pedig azt lehet látni, hogy azoknál, akiknél egyébként nem történt meg az életmódnak a megváltoztatása, itt azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a résztvevők az akkor, azaz 1990-ben elérhető legjobb hagyományos kezelést, egyébként gyógyszereket is kaptak, az ő esetükben a szívkosszorúérnek a szűkülete az tovább fokozódott egy évet ideértve. És itt látjuk ugye az 5 éves adatokat, azoknál, akiknél a csökkenés megjelent, az 5 év után még adott esetben fokozódhatott is, tehát ez azt jelenti, hogy ez a csökkenés ez fenntartható, tehát 5 éves időintervallum az egy viszonylag hosszú időszak, illetve azoknál, akiknél nem volt életmódváltás, ott pedig a szívkosszorúér szűkülete az egyre nagyobb volt. Miről árulkodik ez a másik diagram? Nagyon röviden ezt úgy szoktam mondani, hogy az a legjobb tanács életmódunkra vonatkozóan, meg a táplálkozásunkra is, amit egyébként be is tartunk. Ez is egy fontos része a dolognak, és ez itt van számszakilag, és arról szól ez az ábra, hogy azoknál volt a legnagyobb mértékű a szívkosszorúér szűkületének a csökkenése, akik leginkább ragaszkodtak az életmódváltáshoz. Azok, akik csak úgy imbelámmal ragaszkodtak is, meg nem is, azoknál is volt pozitív változás, de ez már gyakorlatilag csak a fele az előző csoporthoz viszonyítva, akik pedig a legkevésbé ragaszkodtak az életmódváltáshoz, azoknál szinte kimutathatatlanul kevés volt ez a változás. Azt szoktam mondani, illetve hát mindenki, aki józanul gondolkodik, tudományos vonalon azt mondja, hogy szép és jó, ezeket az eredményeket mondjuk hogy elfogadjuk, de valójában egy vizsgálat az nem vizsgálat. Egy mérés az nem mérés, ugye ez is hozzátartozik az objektív értékeléshez, és egészen 2014-ig nem is állt rendelkezésre hasonló vizsgálat, szóval 2014-ben Esselstyn és munkatársai publikálták ezt a tanulmányukat, ahol megerősítették Ornisnak azt az eredményét, hogy valóban a szívkoszorúér szűkülete az megállítható és visszafordítható megfelelő táplálkozás segítségével. A saját vizsgálatokat kiegészítették egyéb képalkotó vizsgálatokkal is. Azt lehet látni, hogy itt mutat a nyíl, a szívizomnak, ez egy ilyen PET-CT-s vizsgálat, mintha így engem így elvágnának és betolnának így ide fölülre egy kamerát, úgy kell elképzelni a szívet, a szívizmot mutatja, azért ilyen ez a terület, mert erre a területre nem jut elegendő oxigénben és tápanyagban gazdag vér, úgy mondjuk, hogy ez isémiás vagy iszkémiás itt a szívizom. Eltelik 3 hét, és látszik, hogy micsoda javulás történik, a korábbi nagyon jelentős isémia az gyakorlatilag eltűnik. És ez a kép, amit én nagyon szeretek, szintén ebből a tanulmányból származik, ez egy érfestéses vizsgálatnak a képe, egy előtte, illetve egy utána kép, az előtte képen látszik ennek a szívkoszorú érnek a jelentős szűkülete. Ugye ilyenkor szokta a hagyományos medicína azt a megoldást választani, nagyon barátságos, fölvágják az embernek a lábát, onnan kivesznek egy eret, kinyitják a mellkasát, nyitott szívműtét, és nemes egyszerűséggel hozzávarják ezekhez az érszakaszokhoz ezt az érdarabot, ugye ez a bypass műtét, ugye szépen ezt a jelentős szűkületet, ezt áthidalják, ugye ezért bypassnak hívják. Hát ebben az esetben nem ez történt, 32 hónapig folytatta az illető a teljesen növény alapú táplálkozást, és lehet látni, ahogy ez az ér, ez gyakorlatilag visszanyerte az eredeti állapotát. Ilyet, de még ehhez hasonló ábrát sem, soha semmilyen másfajta táplálkozás esetén még nem láttam. Ilyenkor szoktam mondani, akkor hallgatóknak beszélek erről, hogy nagyon szívesen, hogyha valaki hoz egy ilyen képet, másfajta táplálkozás, akkor nagyon komoly összeget vagyok hajlandó fizetni érte, hát ez ideig még nem érkezett ilyen kép. Viszont ehhez hasonlóan egyébként hála a közösségi médiának, mert azért nem csak árnyoldala van egyébként a közösségi médiumoknak, hanem lehet sokat tanulni ezen a felületen is. Követek jó pár külföldi praktizáló olyan orvost, akik egyébként ezzel is foglalkoznak, és ők rendszeresen posztolnak ilyen angiográfiás képeket. Úgyhogy a növényi étrend esetén ilyet már többet láttam, nem növényi étrend esetén pedig még egyet sem. Hát nagyon röviden ennyit szerettem volna nektek felvillantásszerűen arról beszélni, hogy az életmódnak, ezen belül pedig a táplálkozásnak is oda szerepe van az egészségünk megőrzésében, adott esetben a helyreállításában is. És van még két másik témánk, az egyik az ökológiai, ezt egy kérdéssel szoktam kezdeni. Mit gondoltok, hogy melyik az a tényező, amelyik jobban hozzájárul a minket sújtó, és egyre jobban sújtó klímaválsághoz. Ugye azért intuitívan mégiscsak azt gondolnánk, hogy azért csak a sluszkulcs lesz, nem? A helyzet az az, hogy nem. Ezt mindjárt majd bemutatom egyébként adatokkal is. Azért ezen egy picit időzünk el. Én azt gondolom, főleg egy ilyen nagyvárosban, mint Győr, vagy bármelyik nagyvárosban, azért tapasztaljuk, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk nagy a forgalom, ugye? Ez azért nem egy kellemes dolog. De hogy létezik az, hogy mégiscsak ő lesz az, amelyik jobban hozzájárul a klímaválsághoz? Akit érdekel egyébként részkérdésekben, nyilván nem tudok minden részkérdésre kitérni, készítettünk tavaly az egyetem számára táplálkozási ajánlást, ahol már az ökológiai szempontokat is mérlegeltük, ez egy körülbelül egy 60 oldalas dokumentum lett, ez akár a honlapon is egyébként elérhető, de az egyetemnek a honlapjáról is letölthető. Itt sokkal több részkérdést, például a vízfogyasztásra vonatkozóan, halászati tevékenységre, stb. Meg lehet találni, és lehet belőle. Még akár recepteket is, azt is tettünk bele, úgyhogy szívből javaslom, hogy akit érdekel ez a téma, az nyugodtan tanulmányozza, szabadon elérhető. No de, miről is van szó? Itt az ENSZ klímaváltozási paneljának az adatait látjátok reprezentálva. Ők azt mondják, hogy a mezőgazdaság, illetve az ahhoz kapcsolódó erdészeti és földhasználati tevékenység az 24%-ot tesz ki a globális üvegházhatású gáz kibocsátása, üvegházhatású gáz kibocsátásban, míg a környezeti vagy a közlekedési ágazat az 14%-ot. Ez azt jelenti, gyakorlatilag azt, hogy mi mit eszünk, az jobban rombolja a minket körülvevő fizikai környezetet, az összes autó, az összes hajó, az összes repülő és az összes vonat együttvéve. Ezt kicsit emészszük meg, mert ezek a számok abszolút ezt mondják. Na most nyilván a két legnagyobb ágazat az az ipar, illetve az energetikai szektor, ezt mindenki tudja. Ennek kapcsán szoktam azt kérdezni, hogy miért érdemes talán erre még jobban fókuszálnunk, hogyha meg akarjuk oldani ezt a fenyegető veszélyt, ami nem is fenyegető veszély, mert azt szokták mondani, hogy a klímaváltozás az kopogtat az ajtónkon, nem kopogtat, ő ránk rúgta, és itt van. Ennek kapcsán, hogy miért érdemes a táplálkozásunkat felülvizsgálni. Két kérdést szoktam erre vonatkozóan feltenni. Én nagyon örülök egyébként, hogyha már az autóknál tartunk, hogy egyre több, például mondjuk zöld rendszámos vagy elektromos autót látok az utakon. Ez mindenkinek jó egyébként. Hadd kérdezzem meg, mit gondoltok, hogy mennyi idő lesz az, amire kivezetjük mondjuk a belső égésű motorokat? Teljesen. Hány év?
20
év? 50? 80? Nagyjából. Oké. Nagyon örülök neki, hogy egyre több háztetőn látok mondjuk napelemeket. Mit gondoltok, mennyi idő az, amíg mondjuk a teljes fosszilis energetikánkat, azt le tudjuk cserélni megújuló energiákra. Ez hány évet vesz idénybe? 10 év, 100 év, valahol e között, ugye? Szeretném nektek megmutatni, hogy mennyi időbe telik növényi étrendre váltani. Ugye? Ha a táplálkozásunkat szemléljük, akkor jó azzal is, mindjárt le fogom fordítani, jó azzal is tisztában lenni, hogy mely része a táplálkozásunknak az, amelyik a legtöbb problémát jelenti. Nyilván azért, mert hogyha ezt megértjük, akkor magának a megoldásnak is neki tudunk állni, ugye? Amíg nem tudom, hogy a mosógépnek melyik alkatrésze a hibás, addig hiába verem kalapáccsal az oldalát, az attól nem fog megjavulni. Ugyanez a helyzet a táplálkozásunkkal. Ez a legnagyobb ilyen elemzés, amit eddig valaha láttam, ez Pur és Nemecseknek 2018-ban megjelent tanulmányának a reprezentálása. Ők a Science című szaklapban, ez a világ egyik legrangosabb tudományos folyóta, publikálták ezeket az adatokat. Ha megnézzük, akkor az ő elemzésük szerint az összes üvegházhatású gáz kibocsátásának 26%-át tették felelőssé a táplálkozásunk oldaláról. De ki is bontották, hogy mely részei a táplálkozásunknak, ami leginkább hozzájárul ahhoz, hogy üvegházhatású gázok kerüljenek a légkörbe. Már is látszik, hogy maga a nagyipari mezőgazdaság, ugye itt az állattartás, és nem csak a szárazföldi, hanem a vízi állatokat is ideértve, illetve ezeknek az állatoknak a takarmányozására használt takarmány növények, ebben az esetben már is 36%-nál vagyunk. Hogyha hozzávesszük, hogy ehhez a takarmány termeléshez ugye gazdálkodni kell a földeken is, akkor még 16%-ot hozzáadhatunk, És már is látszik, hogy legnagyobb mértékben, több mint 50%-ban az állati eredetű táplálékok azok, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátásáért felelősek. Sokszor hallom ennek kapcsán, hogy ezek a csúnya vegánok tönkreteszik a földet, mert megveszik az avokádót. És az avokádó az mondjuk valóban egy problémás élelmiszer, más oldalról is, viszont ha megnézzük ezeket a számokat, és amikor mondjuk erre adja az a megoldás, hogy válasszuk a helyét, persze válasszuk a helyét, hogyha lehetséges, de önmagában egy ilyen megoldási stratégia, megint csak olyan, mint az említett rossz mosógép, aminek kalapáccsal verem az oldalát, és csodálkozok, hogy nem javul meg. Miért? Az összes üvegháztású kibocsátásnak a 6%-áért felel a szállítmányozás. Vannak olyan eredmények, hogy jobb ökológiai szempontból jobb egy spanyol paradicsomot választani, mint egy helyit. Nagyon logikus a dolog egyébként, annyira hatékony a közlekedési ágazat. Gondoljatok azokra a majdnem kilométer nagyságú nagy hajókra, amelyek ugye hozzák viszik az árut, illetve a kamionokra, és a többi, és a többi, hogy gyakorlatilag ma már ez szinte mindegy. Annak, hogy mit teszünk, hogy az milyen komponens, vagy növényi, vagy állati komponens, azaz viszont nem mindegy. Ez az Európai Unióra vonatkozó szám. Az Európai Unió átlagának az üvegházhatású kibocsátás, ami a táplálkozásból jön, 83%-áért a tejtermékek, illetve a hús és a tojás ipara felelős, és a maradék 17%-on osztozik az összes többi ágazat. Itt van Magyarország is egyébként, nem biztos, hogy hátulról látszik, nagyságrendileg teljesen ugyanez a trend jellemző ránk is. Egy kis adalék arra vonatkozóan, ezt már is kifejtem, hogy mi lenne a haszna ebben az esetben is, hogyha növényi étrendre váltanánk. Megint nem kell nekem elhírni, ez Hayek és munkatársainak a Nature-ben publikált tanulmánya. Arról szól a dolog, hogyha bizonyos időintervallumon belül azokat a területeket, amelyeket ma az állatok takarmányozására művelünk, ezeket kivonnánk a megművelésből, és visszaerdősítenénk, akkor milyen nyeressége lenne ennek a klíma szempontjából a tekintetben, hogy az így visszanyert területeken növő erdők, azok mennyi széndioxidot vonnának ki a légkörből, ahelyett, hogy széndioxidot generálunk és bocsájtunk ki általuk. Ha csak drasztikusan lecsökkentjük a hús, illetve a tejtermék fogyasztásunkat, ez is egy érdekes szenárió egyébként, már annak is nagyon drasztikus pozitív aránya, pozitív változás követné a tekintetben, hogy csökkenne a légkörben lévő széndioxid mennyiség, ez esetben 300, több mint 300 gigatonnával. Viszont ha teljesen növény alapú étrendre váltunk, akkor ebben az esetben több mint 500 gigatonnányi széndioxidot tudnánk a légkörből kivonni. Mit jelent ez a szám? Mert ez nem biztos, hogy sokat jelent az, hogy most 300-500, most engem mit érdekeljen ez. Ez egy 20-20-as arányt alapul véve, ez az 500 gigatonnányi széndioxid kibocsátás, ez 15 évnyi teljes kibocsátásnak felel meg. Ilyen drasztikus hatása lenne, ha globálisan fölhagynánk az állati eredetű termékeknek a fogyasztásával. És hogy miért is érdekeljen engem a klímaváltozás, vagy egyáltalán az, hogy mi történik ugye a világ távolabbi, vagy éppen közelebbi pontján, azért, mert mi mindnyájan, ha tetszik, ha nem, ennek az egésznek a részesei vagyunk. És ezek a hatások, amelyek lehet, hogy tűnünk egy kicsit néha távolinak tűnnek, most már talán nem annyira, de mégis direktben hatást gyakorolnak ránk. És én azt szeretném még ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy ha valóban jövőt szeretnénk a gyermekeinknek, akkor nem a jólétnek az átadása kell, hogy megvalósuljon, hanem egy olyan bolygónak, egy olyan fizikai környezetnek az átadása, amelyben ők tudnak boldogulni maguktól. Mert adhatunk nekik bármit, de ha ez nincs meg, akkor semmi nincs meg. az ilyen egyszerű. Nagyon röviden tényleg ennyit tudtam most az ökológiai oldalról. Vannak nagyon szép összefüggések, mondom, akit érdekel, elolvashatja bátran, akár a honlapon is. Picit az etikai oldalról is beszéljünk. Ahogy mondtam, ez egy kicsit nehezebb, és kicsit talán szubjektívebb is. Mégis ez az a rész, amit én úgy gondolom, és a saját példám is ezt mutatja, az én esetemben ez volt az a momentum, amikor én valóban eldöntöttem, hogy tényleg semmifajta állati eredeti terméket soha nem fogok fogyasztani, mert megértettem azt az egyszerű összefüggést, amelytől egyébként kézzel lábbal próbálnak bennünket elzárni, nevezetesen az, hogy nincs egyetlen egy olyan falat állati eredetű élelmiszer sem, amelyhez ne kapcsolódna szükségszerűen valamilyen állatnak a szükségtelen szenvedése és vagy halála. Ez a két dolog, ez kéz a kézben jár. Nem kell félni, nem fog senkinek sem olyan képeket és videókat mutogatni, amiket lehetne, mert én megnéztem ezeket, hogy mi történik az állatokkal, mondjuk a vágóhídon, vagy mondjuk egy nagyipari üzemben, hogy bánnak velük, stb. Nem szeretnék most erről az oldalról közelíteni. De arról az oldalról igen, hogy azt értsük meg, hogy hogyan kapcsolódik ez a két dolog egymáshoz. Mert az egész kultúránk tulajdonképpen, az egész nyugati világ, az megpróbál elszakítani, megpróbálja elfedni ezt az összefüggést. És nagyon nehéz megint a tekintetben is jól dönteni, hogy megértsük egyáltalán a problémakörnek a nagyságát. Ugye az ember nagyon nehezen birkózik meg a nagy számokkal. Mindnyájan, egyszerűen ilyenek vagyunk, mert a gondolatunkban az, hogy 1 millió és hogy 1 milliárd, hogy hát mind a kettő sok, nem? Ez úgy bennünk van. De az, amikor azt mondják, hogy évente átlagosan 77 milliárd szárazföldi állatot mészárolunk le, akkor ez megint egy picit megfoghatatlan. Ennek a nagyságrendnek a megvilágítására van itt ez a rész. Ezt nagyon sután tudom nektek elmagyarázni. Beszélések szerint az összes valaha vívott háborúban összesen 620 millió ember halt meg. Az emberiség írott történetéről beszélünk. Ugye ez most ennyi vagy nem ennyi, ezt nem tudom, ezt egy forrásból vettem. Ha olyan mértékben mészárolnánk egymást most, mint egyébként amilyen ütemben ezeket az állatokat mészároljuk, akkor 5 nap alatt érnénk el ezt a számot. Ilyen mértékű az a pusztítás, amit egyébként az állatokkal teszünk napi szinten. Nagyon egyszerű gondolatkísérletet gondoltam ki annak megvilágítására, hogy egy pár ellentmondást az állati eredeti élelmiszerekkel kapcsolatban felvillantsak. Ez lenne a kérdésem. Mi a különbség a két állat között? A kutya és egy malac között. Sok mindent lehetne mondani, melyiket szeretjük, melyik néz a szemembe, stb. Egy dolog talán, én azt gondolom, hogy sokaknak az eszébe villan, az, hogy azért, hát jó, szép, mind a kettő 4 lábú, meg stb. Azért a kutya az mégiscsak egy intelligens állat, ugye? Tehát egy intelligensebb, mint az a malac, aki ott röfög hátul az olba, aztán néz ki bambán a fejéből. Na most ezzel kapcsolatban lehet, hogy ezt az állítást ezt érdemes revideálni. Maga a szakirodalom is egyébként leírja, hogy nagyon kifinomult módon viselkednek ezek az állatok, maga sertések is. Nem csak, hogy különbséget tesznek egymás között, és ilyen módon, ahogy különbséget tesznek, különböző módon is viselkednek egymással, nem csak egymással ráadásul, hanem az emberi gondozóikkal kapcsolatban is. Hadd mutassak ezzel kapcsolatban néhány példát. Ez a malac fest. Ez a malac éppen egy olyan kirakót old meg egyébként, ami ember gyermekeknek, a mi gyermekeinknek 3 éves koruk előtt nem sikerül. Ez a malacka gördeszkázik. Ez a sorsa ezeknek az állatoknak. Nem, a különbség nincs a két állat között. Sőt, az az igazság, nem is lényeges, hogyha lenne is. Mert egy dologban mind a két állat egyezik, nevezetesen abban, hogy egyenlő mértékben képes átélni a szenvedést és a fájdalmat. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyenlőség nem csak a malac, a kutya között húzható meg, hanem ezek között az állatok és köztem, illetve köztünk is. Mert mindnyájan ugyanígy reagálunk a fájdalomra és a szenvedésre. Ez egy egyetemes jelenség. Ilyenkor könnyen lehetne azt az érvet használni, hogy de hát a növények is éreznek. Ugye? Hanem még kutatásokat is lehetne citálni ezzel kapcsolatban. Alapvetően félreértett ez az érv, mert a növények nem képesek érezni. Nincs központi idegrendszerük, amely lehetővé tenné számukra egy külső ingerre, külső ingernek az összerendezését, és ennek az ingernek az érzetté való integrálását. Amikor azt mondjuk, hogy a növények éreznek, akkor tulajdonképpen, mint hogy azt mondanánk, mert ugye nincs megfelelő szervrendszerük, központi idegrendszer, amivel ezt át lehet élni a fájdalmat, mint ha azt mondanánk, hogy mondjuk tegnap a drozofilám eltörte a lábát. Nem tudja, nincs neki. Vagy hogy mondjuk szívinfarktus kapott a szegfűn. Nem, mert nincs neki. Azért nem tud érezni a növény, mert nincs központi idegrendszere. Én azt gondolom, hogy ha meg kellene abban állapodnunk, hogy mi az, amit egy itt kihelyezett turmixgépbe beletegyünk, olyan a répát vagy a nyulat, akkor viszonylag hamar zöldágra vergődnénk. Nagyon izgalmas, amikor nem egy hiányos dia, ez pontosan ennyi, amikor megvizsgáljuk azokat az érveket, amelyek az állati eredetű táplálékok mellett szoktak elhangozni, ez valóban el lehet fogadni, hogy valóban az íz, ugye az az öröm átélése, ami az állati táplálékokat övezi, az valódi. Tehát jól esik az embernek, megnyugtatja, mondjuk egy hosszú nap után leülni egy jót vacsorázni, ez valóban sokaknak lehet a napjának a fénypontja, majd mindjárt el is rátérek. Semmilyen más érve egyébként nem állja meg a helyét, de ez igen. Engem nem érdekel. Sem az állat, se semmi, se a bolygó, se a saját egészségem. Engem ez az 5-10 perc, amíg én ezt a táplálékot elfogyasztom, ennek az örömnek az átélése. Ez bőven elegendő mindenre. Sajnos ezt azért mondom ennyire konzekvensen, mert valóban találkoztam ilyen betegekkel, akinek valóban fontosabb volt, mondjuk egy erős diagnózisnál, mondjuk egy cukorbetegségnél, vagy egy szívinfarktus követően, valóban fontosabb volt az, hogy meglegyen a napi pacalpörköltje, mint az, hogy ő ebből az állapotból kigyógyuljon. Picit az ízre, hogy vajon egy jogos érve, ezen is érdemes elgondolkodnunk, hogy vajon tényleg jogos érve az állati termékek fogyasztása mellett az az örömérzet, amit az ember átél, mi van a másik oldalon? Ezt az analóg példát szoktam erre hozni, hogy itt van ez a kedves fiatalember, bájos hölgy, fiatalember elmegy a hölgy mellett az utcán, összemosolyognak, és a fiatalember úgy gondolja, hogy hát ilyen szép nő láttán neki bizony öröm átélése fog következni, és ő magáévá teszi ezt a hölgyet. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy erőszak. Talán nem kell senkinek se felhívni erre a figyelmét. Vajon az, hogy én átéljem azt az örömérzetet, ami az állati termék elfogyasztása mellé jár, mi kapcsolódik a másik oldalon? Nagyon egyszerű, már mondtam, halál és fájdalom. Vajon meccésben van ez a kettő? Vajon megéri? Jogos? Jogos nekem azért az 5-10 percért elvenni és megnyomorítani ezt az állatot? Az a helyzet, hogyha
nem ismerjük a tetteinknek a következményét, akkor erre vonatkozólag nem is tudunk objektív döntést hozni. A döntés kikerül a mi kezünkből. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem ez sért. Ha én nem tudom, hogy mi következik az én tettemből, és úgy valamit elkövetek, akkor engem becsaptak. És ez engem sért. Ezért szeretem ezt a kérdést kitisztázni. Nagyon egyszerű egyébként a dolog. Meg lehet vizsgálni bármilyen oldalról, hogy igaz-e, én megtettem, de nyugodtan vizsgáljátok meg ti is. Valóban ilyen egyszerű. Nincs egyetlen egy olyan állati eredetű élelmiszer sem, amelyiknek a fogyasztása ne kapcsolódna szükségszerűen egy állat szenvedéséhez és vagy halálához. Nézzük meg, hogy mi az, amit mi gondolunk, ahogy ugye elszeparál, gyakorlatilag egy ugyanolyan termékké degradálja az állati élelmiszert, mint mondjuk egy tévét vagy egy porszívót, amit én bemegyek és leveszek a boltban a polcról. De valójában mi van emögött? Emögött szükségszerűen ez van. Emögött pedig szükségszerűen ez van. Nincs a kettő. Külön. Vannak olyan részek, ahol sokkal nehezebb ezt a kapcsolatot felfedezni. Sokan azt gondolják például mondjuk a tejtermékek esetében, hogy hát az a boci csak úgy adja. Nem. Nem nekünk adja, hanem a borjának először is. Eleve a borjú, az kiesik a történetből. Mi történik a hímborjakkal? Párnapos korukban mennek a vágóhídra. Nem biztos, hogy az anyaállat jobban jár egyébként, ugyanis a tejtermelés annyira kizsigereli az anyaállatnak a szervezetét, hogy egyébként egy 20 évig, átlagosan 20 évig élő állat nagyjából az 5. életévében leesik a lábáról. És akkor utána ő nem megy, hanem viszik a vágóhídra. Mi a helyzet a tojással? Erről is sokat lehetne beszélni. Az, hogy mondjuk már az állatok ugye nem ennyire zsúfolt ketrezbe vannak, nem biztos, hogy túlságosan sok változás történt a tekintetben, pusztán a sok kicsi ketrecet lecseréltük egy nagy ketrecre, és azt úgy hívjuk, hogy mélyalmos tartás. Maga az egyet sűrűség egyébként négyzetméter arányosan az nem sokat változott. Nem csak erről szól a történet. Megint azt kell, hogy kérdezem, mi történik a hím kis csibékkel? Gyakorlatilag a kikerés után élve ledarálják őket. Ez a mai magyar gyakorlat. Sokan romantizálják a házi állattartást. Az állat életének szempontjából valóban jobbnak tartom. De olyat sem nagyon láttam, hogy egyetlen állat önként és dalolva sétált volna bele a böllérnek a késébe. Mind a két esetben az állatnak az életét el kell venni. Az, hogy mi valójában hol húzzuk meg a határt, bármilyen állatról is legyen szó, az tulajdonképpen csak rajtunk múlik. Ez egy tanult magatartás forma, hogy bizonyos állatokat inkább ételnek, míg másokat inkább kedvencnek minősítünk. És köztük az elmondottak mentén semmiféle különbség nincs. És én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Még sok mondani valóm lenne, de az időnk az már túl is csúszott az egyórás keretem. Összefoglalásként talán arra hívnám föl leginkább a figyelmeteket, hogy van választásunk. Nekünk van választásunk. Lehet jól dönteni. Én ezt egy nagyon pozitív üzenetnek érzem, és amit képviselni is szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy valóban a mi lehetőségeink annyival többek, mint mondjuk az elődeinké, hogy ez összemérhetetlen, és én ehhez a döntéshez mindenkinek nagyon sok erőt és kitartást kívánok, hogyha meghoztuk ezt a jó döntést, akkor ragaszkodjunk is hozzá. Mert így van a legnagyobb pozitív hatása, és ez már nem csak ránk vonatkozik, hanem a minket körülvevő környezetre, ugyanúgy, mint egyébként az állatokra is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.